13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése. A kettődebreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják. Eközben megkezdődött az ötödik toborzási kampánya Kettőnél, hangzott el a cég debreceni telephelyén tartott sajtótájékoztatón. Kin Liang a gyár helyi igazgatója beszédében kifejtette, a Kettő fiatal cég 2011-ben alapították. Az igazgató felidézte, hogy 2022-ben döntöttek a debreceni üzem létrehozásáról, és 2023-ban elkezdődött az építkezés. A teljes beruházása, amelynek az első üteme valósult meg, mintegy 7 milliárd 340 millió eurót fordít a kínai beruházó. 2023 óta mintegy 300 helyi céggel dolgoztak együtt, részben az építkezés, infrastruktúra fejlesztés, valamint a termelés területén. Az igazgató beszámolt arról is, hogy 2024 ősze óta két gyártósoron végzik a modulgyártást, amihez egy harmadik gyártósor is csatlakozott májusban. A három soron naponta 700 modult készítenek, és eddig csaknem 400 ezer akkumulátormodult gyártottak le. A debreceni cég 2025-ben csak a modulgyártásból 100 milliárd forint bevételt generált, ami után adót fizetett Magyarországon, hangsúlyozta a helyi gyár igazgatója. A szakma legjobbjait keresi a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, amely idén is meghirdette felhívását a Gundel Károly díj elnyerésére. A Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró munkásságának emlékére alapított díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével legalább 25 éve jelen van, fedhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak megújulása iránt elkötelezettséget érez. Emellett a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében, áll az Ipartestület közleményében. A Gundel Károly díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Ennek feltétele a Magyar Vendéglátók Ipartestülete honlapjáról letölthető adatlap kitöltése és visszajuttatása a szervezet címére szeptember 3-a éjfélig. A díjazottak nevét az Ipartestület Gundel Károly születésének évfordulóján szeptember 23-án hozza nyilvánosságra. Bővebb információ és a jelölési adatlap az mvi.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati észak-nyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi észak-nyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézz fel az égre és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz, és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre, és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. De ha velük szállnál fenn a magasba, nem jönnél vissza már. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rá. Amikor mezit láb futkostunk, fölkavarva a keskeny útporán, kézen fogva boldogan ballogtunk, te még nem láttál csodát. Amikor mindenhová felmásztunk, s anyánk varta az elszakadt ruhát, Istenem, milyen boldogak voltunk, az volt a legszebb év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rá. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Látszik, hogy mit ért el eddig Ukrajna azzal, hogy kívülről nézve eredményesen támad Moszkvához közeli célpontokat is.
szétválasztanám az eredményt a belső Oroszországra nézve, hogy ott mit ért el, és arra, hogy a nemzetközi térben mit ért el, mert mindkettő fontos. Ugye a nemzetközi térben az ukrán sikerek, a mélységi csapások, illetve a Közép-Hátország elleni sikeres drónműveletek legalábbis látszólag, de szerintem operatív szempontból is fordulatot hoztak a háborúba. Az a kicsit messzebbről kezdem. A háborúnak eddig nagyjából három szakasza volt, ami jól látható volt. Az első szakasz, vagy inkább négy, az első szakasz volt 2022-ben az orosz támadás, amikor gyors, váratlan előretöréssel több ukrán területet meg tudtak szerezni. Ukrajna területének 28%-át birtokolták. Majd az ukránoknak sikerült megállítani az orosz támadást, és 2022 második felében viszont Ukrajna lendült ellen támadásba, és több területet visszafoglalt. Az egy dinamikus, folyamatosan változó szakasza volt a háborúnak. És 2023 óta a háború egy attríciós háborúvá váltott, vagyis egy ilyen kivéreztető háborúvá, amelynek az volt a lényege, hogy az oroszok azt mondták, hogy az idő nekünk dolgozik, a háború most éppen olyan lassan halad, de mi ebből győztesen fogunk kijönni, mert bár fokozatosan, de egyre gyorsuló ütemben fogunk eredményeket elérni, és Ukrajna, mivel egy kisebb ország, az emberi élőereje Ukrajnának egyre csökkenni fog, a gazdasági teljesítménye csökkenni fog, a lakosság pedig bele fog fáradni a háborúba. Ez volt az oroszok alaptétele. Az ukránok pedig ugyanezt gondolták visszafele, hogy az idő nekik dolgozik, a nyugati kiállás, mögöttük való kiállás miatt az orosz lakosság bele fog fáradni, Putyin bele fog bukni, tehát voltak ilyen jellegű remények. És éveken keresztül ez az attríciós háború tudott folytatódni, és úgy tűnt, hogy az oroszoknak igaza van az időfaktort illetően. 2024-ben voltak kisebb orosz sikerek, 2025-ben a sikerek növekedtek, egyre több területet tudtak elfoglalni. Lassan bár, de egyre több területet tudtak elfoglalni. És most 2026 február-márciusában jött egy fordulat, az orosz területszerzés megállt, és sikerült a háborút áthelyezni Oroszország területére. Tehát szerintem az egyik legnagyobb sikere ennek az ukrán kampánynak, ez az, hogy ezt a percepciót meg tudták fordítani, az orosz alapnarratívát meg tudták cáfolni, és ennek azért van jelentősége egyébként kifelé a nemzetközi térben, mert ha megnézzük az Ukrajna nemzetközi támogatóit, akár az európai országokat, akár az Egyesült Államokat, Ukrajna sokkal nehezebben tudta képviselni azt, hogy a tárgyalásoknak ukrán feltételek mentén kell történni, nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, mint például bizonyos oroszok által még meg nem szerzett területeknek az átadása, mert Ukrajna amellett érvelt eddig, hogy az oroszok ezt nem fogják tudni megszerezni. Csak hogy a harctéri helyzet nem őket igazolta. Most viszont ugye sokkal jobban azt tudják mondani, hogy nem, hát tessék, lássék, az orosz előnyomás megállt. A fronton nincsenek orosz sikerek, ellenben vannak ukrán sikerek, vagyis ukrán feltételek mentén kell felépíteni mondjuk a tárgyalásokat, illetve a nyugatnak most éri meg igazán támogatni Ukrajnát, még többet beleadni, még több fegyvert, még több pénzt, mert hát eddig úgy tűnik, hogy ez sikert hozott, és ez a nyugati támogatás meghozta azt a várt hatást, hogy Ukrajna egyre sikeresebb tudott válni a fronton. Ez szerintem a legnagyobb eredménye ezeknek a csapásoknak. Bocsánat, hogy hosszan beszélek, most érek rá az orosz hatásra.
Még egy pillanatra álljunk meg, mert az orosz hatást szeretném külön tárgyalni. Kívülről nézve ez az ukrán drón képességek robbanásszerű fejlődésének látszik. Valóban ez történt? Mert ha igen, akkor furcsa a dolog, de akkor minek nekik F-35-ös meg hatalmas amerikai fegyverrendszerek, amikor igazából egy ekkora eszközzel, ha becsomagolják egy teherautóba és megtanulják kezelni, akkor bárhol képesek csapást mérni.
Ezek a rendszerek kiegészítik egymást, tehát önmagában a drónok nagyon fontosak, sőt ennek a háborúnak a kulcsfontosságú eszközei. de Ukrajna légierő nélkül nem tudott volna ilyen eredményeket elérni, légvédelem nélkül még kevésbé tud hatásos lenni, az ukrán tűzérségnek is megvan a maga szerepe a fronton. A háború bizonyos szakaszaiban az amerikai rakétatűzérségi rendszerek, a HIMARS-ek nagyon nagy szerepet töltöttek be a háborúban. Szóval más-más arányban, de a különböző nyugati fegyvereknek is nagyon nagy szerepe van ebben a háborúban.
Azt, hogy kell a fegyvereitek, egyébként meg mi intézzük a saját képességeinkkel, a drónháborús képességünkkel az ügyeket.
Igen, de ez sem olyan egyszerű. Egyébként valóban ez a narratíva, ezt állítják, és a drónoknak a túlnyomó részét Ukrajnában gyártják. Na de hozzátartozik a teljes képhez, hogy ezeknek a drónoknak az alkatrészeinek egy része Kínából származik, egy része nyugati cégektől származik. Sőt, az igazán nagy áttörés, azt gondolom nem is a mélységi csapásokban van, hanem ez az úgynevezett középhátország, ez a fronttól 100-150 kilométeres hatótávolság, ami teljesen ellehetetleníti az oroszok ellátását, lőszerellátását, egészségügyi ellátását, élelmiszerellátását, és ezt viszont amerikai technológiával csinálják. Ez a Google egyik vezetőjének, Eric Schmidtnek, vagy korábbi vezetőjének, Eric Schmidtnek a cége, Hornet drónok segítségével van. Emellett pedig olyan technológiákat használnak ezek a drónok, mint gépilátás, vagy mesterséges intelligencia, nyilván amerikai támogatással. Tehát, hogyha ezek a technológiák nincsenek, illetve emellett használják a Starlink rendszereket, ugye ezek biztosítják a zavartalan kommunikációt a drónok között, használják az olyan amerikai technológiákat, mint a mesh hálózatok technológiája. Ez arról szól, hogy a drónok egy láncot képeznek. Tehát ugye korábban mi volt a legfontosabb probléma például itt ebben a középhátországban, ahol az orosz ellátás történik. Az orosz légvédelem ott volt a legerősebb, az orosz elektronikus zavarás ott volt a legerősebb, és ezeket a drónokat egyszerűen nem hagyták átjutni. Elvesztették a kapcsolatot, lelőtték ezeket a drónokat, hatástalanították. Most pedig a Starlink segítségével végig van kommunikáció, de ha a Starlink kommunikáció akadozna, akkor a mesh hálózatok segítségével egy olyan láncot alkotnak ezek a drónok, hogy gyakorlatilag egy-egy drón, nem tudom, 5-10 kilométeres távolságban egymással kommunikál, és így eljuttatja a jelet a kezelőhöz. Az utolsó pillanatban pedig, amikor a drón a célpont felé megy, már nem a kezelő hozza meg a döntéseket, hanem a mesterséges intelligencia és a gépilátás. Tehát a gépilátás beazonosítja a célpontot, beazonosítja a leggyengébb pontot, és a mesterséges intelligencia hozza meg azt a döntést, hogy ez a drón az hova csapódjon be. Ha ezek a technológiák nincsenek, akkor Ukrajna nem ér el ilyen sikereket, és ezek amerikai technológiák. Tehát való igaz, hogy Ukrajnában történik a drónok gyártása, mennyiségben óriási áttörést értek el, tehát egyre hatalmas mennyiségben tudnak gyártani. Tehát hetente 1000 vagy a feletti drón tudnak gyártani, de ezek amerikai és nyugati technológiákra épülnek.
Még mindig maradva egy kicsit az ukránoknál. Látszik valami logika abban, hogy hogyan választanak célt? Laikus szemmel nézve bármit képesek bárhol eltalálni, de nem szoktak neki menni a Kremlnek például.
Itt alapvetően két dolgot érdemes elmondani. Az egyik az, hogy van egy vélhetően egy iratlan szabály a két fél között, hogy egymás legfelső vezetését nem bántjuk, nem látunk ilyen orosz csapásokat, tömeges csapásokat az ukrán, nem tudom, parlamenttel szemben, vagy az elnöki rezidenciával szemben.
Mondjuk az első nap azért megpróbálták beszerni a teljes vezetést, csak nem jött össze.
Igen, csak nem úgy, hogy lebombázták volna mondjuk Kijevnek az ikonikus épületeit, ahogy az ukránok sem próbálják eltörölni a földszínéről Moszkva ikonikus épületeit. És hozzátartozik az is, hogy a két országnak a vezetői nem a Kremli irodájukban vagy az elnöki rezidenciájukban ülnek, hanem valahol a föld alatti bunkerekben
vannak. Értem, nem pusztítás volna.
Tehát így van. Tehát szimbolikusan valószínűleg sokkal több kárt okozna, hiszen gondoljunk bele abban, hogyha Ukrajna lebombázza egy olyan világörökségi történelmi épületet, mint mondjuk a Kreml, vagy Oroszország elpusztít egy ugye amikor eltalálta az egyik orosz drón a Pecserszka Lávra épületét, ez egy UNESCO történelmi örökség részének tartott kolostor együttes, akkor ebből óriási nemzetközi felháborodás
azt
volt.
Azt mondanák, hogy ezek olyanok, mint a tálibok.
Hát persze, hát mindent lerombolnak ebben a háborúban, és közben nem lenne hatása, mert ahogy említettem, a vezetők viszont nem ott vannak. Szóval van egy ilyen iratlan szabály, hogy ezeket nem bántják, de hozzátartozik még a másik szempont, hogy ezek nyilván a legjobban bevédett objektumok. A Kreml köré is minden lehetséges légvédelmi eszközt összpontosítottak, vélhetően az ukrán kormányzati épületek is a legjobban vannak bevédve. Sokkal nehezebb megvédeni mondjuk egy kijevi külvárost, vagy egy moszkvai külvárost, mint koncentráltan a kormányzati negyedet ellátni ilyen légvédelmi eszközökkel. Szóval, ha lennének is ilyen támadások, akkor valószínűleg nem lenne nagy hatása, mert kommunikációs szempontból inkább csak árt okoz, másrészt viszont nagyon is meg vannak védve, harmadrészt pedig a vezetők egyébként sem tartózkodnak ott.
Oroszok hogyan kommunikálják, hogyan dekódolják a közel-hátországuk elleni sikeres támadásokat?
Nagyon sokáig az orosz vezetés nem is szólalt meg ebben az ügyben. Vlagyimir Putyintól várták nagyon sokan, hogy nyilatkozzon például az üzemanyagellátási zavarok ügyében, hát ugye erről beszélünk majd részletesebben is külön, de sokan várták Putyintól, hogy kommentálja a Moszkvával szembeni ukrán dróntámadásokat, és Putyinnak egy hétbe telt, mire a moszkvai támadást kommentáljon, és megint csak voltak olyan várakozások, hogy Putyin nagyon agresszív retorikára vált, és atomcsapással fenyegeti meg Kijevet. Voltak erre korábban hasonló példák, amikor például Ukrajna sikeres támadást vitt végbe a krími híddal szemben, akkor is az orosz vezetés burkoltan, de nukleáris ellencsapás lehetőségét helyezte kilátásba, és most meglepően békülékeny hangnemet ütött meg Vlagyimir Putyin. A moszkvai támadásokra azt mondta, hogy hát Ukrajna bepróbálkozik, és kedvezőbb feltételeket próbálnak kiharcolni maguknak a tárgyalásokon, ami nem fog menni, mert egyébként az orosz feltételek változatlanok, ezekről az elmúlt években beszéltek, mondta Putyin, és hozzátette, de hogy egyébként Oroszország hajlandó a tárgyalásokra, és egyébként nagyon üdvözli a béketárgyalások lehetőségét. Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis részben, de ezek a mélységi ukrán támadások elérték azt, hogy a legfelső orosz vezetés is kételen legyen foglalkozni vele, és legalábbis eddig elérték azt, hogy a tárgyalásoknak a lehetősége ismét napirendre kerüljön. Ennek a konkrét lépését egyelőre nem láttuk, de ez ettől függetlenül nincs kizárva, hogy a következő hónapokban lesz valamilyen előrelépés ezen a téren.
Változott valamit a Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin legyőzhetetlen stratéga képében kialakult hit az orosz társadalomban?
Azt gondolom, hogy igen, de azt nem tudom megmondani, hogy ez mennyire maradt tartós, hiszen ilyen attitűdök, vagy percepciók már 2022 végén és 2023 elején is jellemezték az orosz társadalmat. Aztán ez megváltozott. Tehát amikor a 2022-es orosz támadás nem zárult olyan eredménnyel, mint amit a Kreml szeretett volna, tehát nem foglalták el Ukrajnát néhány hét alatt, nem kényszerítették megadásra Ukrajnát, sőt, aztán Ukrajna egy sikeres ellentámadást tudott indítani, és Oroszország viszont arra kényszerült, hogy kötelező mozgósítást indítson el. Ennek óriási negatív hatása volt az orosz társadalomban. Nagyon sok volt a negatív visszhang, a tiltakozás. Önmagában ugye az nagyon beszédes volt, hogy legalább 600 ezer ember, de inkább 1 millióhoz közelíthetett az a szám, akik elhagyták Oroszországot 2022 őszén.
Tartottak attól, hogy berántják őket?
Így van, de tehát az mozgósítástól féltek.
Azért az nem az alsó osztály, az általában a középosztály.
Ez jellemzően a középosztály volt, a képzett mérnökök, IT-sok, akik aztán is tudtak helyezkedni külföldön. Szóval akkor volt egy jelentős felháborodás az orosz társadalomban, és ennek a vége a Prigozsin pucs lett. Tehát ez abban csúcsosodott ki, hogy nem csak az átlag polgárok kritizálták hát nem is kifejezetten a háborút, de a körülményeket, a mozgósítást, a szankciókat, ugye akkor még mindenki attól félt, hogy a beharangozott nyugati szankciók az orosz gazdaság összeomlását fogják okozni. Azóta tudjuk, hogy egyébként nem ez lett, de 2022-ben az oroszok nagy része, tehát hogyha a felméréseket nézzük, akkor az oroszok nagy része attól tartott, hogy ennek nagyon rossz lesz a vége az orosz gazdaság szempontjából. Egyébként nyilván, megint csak a záróes megjegyzés, ennek az egész háborúnak egy nagyon negatív vége lesz az orosz gazdaság szempontjából, csak ez nem egy ilyen hirtelen összeomlásban fog kicsúcsosodni, hanem egy lassú lejtpálya, ami egyre inkább recesszió vagy stagnálást jelent az orosz gazdaság számára. Szóval akkor volt egy jelentős felháborodás, volt egy Prigozsin pucs, 2023 júniusában indultak meg Prigozsin csapatai.
Ő keményen fellépést követelt, és az orosz hadvezetést kritizálta.
Így van, tehát ő azt, Putyin személyesen nem kritizálta, mert nem merte, mert azt gondolta, hogyha Sojgút és Gerasimov volt a vezérkari főnöket és az akkori védelmi minisztert kritizálja, akkor még megegyezhet Vlagyimir Putyinnal, ezért nem kritizálta Putyint, de hát nyilván ez Putyin döntéseinek is szólt, és akkor abszolút megrendült az orosz társadalomnak a hite abban, hogy ez a háború sikeres legyen. Csak azóta, a Prigozsin pucs óta, hogy említettem, az ukrán ellentámadás kudarcba fulladt, nem sikerült, és a háború egy attríciós háborúvá fordult, és úgy tűnt, hogy ez az attríciós logika Oroszországnak dolgozik, és ezért az orosz társadalom megnyugodott. A szankciók nem érték el a hatásokat, az orosz gazdaság nem omlott össze, az emberek hátradőltek, hogy hú, hát velünk nem tudnak mit kezdeni, mi ezt túl fogjuk élni, erősebben fogunk ebből kijönni. Az orosz propaganda közben azt súlykolta az emberekbe, hogy itt ez egy lehetőség az orosz gazdaság számára, hogy kiváltsa a nyugati termékeket, hogy saját lábra álljon, aztán persze meg csak egy zárójel. Igen, csak ugye zárójel, hogy ehelyett valójában az történt, hogy a nyugati cégek helyett a kínai cégek jöttek be, és nem az orosz ipar vagy az orosz vállalatok fejlődtek, hanem más szereplők töltötték be ezeket a pozíciókat, jellemzően rosszabb feltételekkel, mint amivel a nyugati cégek rendelkeztek. Szóval az elmúlt években volt egy olyan fajta távolságtartás az orosz lakosság körében, hogy jó, hát ez a háború valahol messze történik, őket azóta nem bántották, tehát nem volt újabb mozgósítás. A gazdaság nem teljesített jó, de nem is teljesített kifejezetten rosszul, tehát nem volt válság, nem omlott össze semmi, és ezzel éveken keresztül az orosz lakosság élni tudott. A nyugati termékek sem tűntek el a boltok polcairól, lehetett kapni egyébként nyugati automárkákat is, lehetett kapni, nem tudom, Apple termékeket, lehetett kapni Samsung termékeket, csak hát magasabb áron, tehát mivel közvetítőkön keresztül érkezett. És most 2026-ban történt egy áttörés ebben, egy jelentős változás. Egyrészt a gazdasági teljesítmény az egyre inkább rossz helyzetbe fordult, és az orosz állam pedig kénytelen volt a háború költségeit egyre inkább a lakosságra hárítani. Az idei évtől megemelték a személyjövedelemadót, eltüntették a különböző vállalati kedvezményeket, a kis és középvállalatok támogatását gyakorlatilag eltörölték, vagy jelentősen csökkentették. Elindult az olyan cenzúra, mint amikor különböző üzenetküldő alkalmazásokat tiltanak el. Ez azért is fontos, mert ezek üzleti modellek is voltak. Tehát hát a Facebook már egy ideje nincs Oroszországban, de hát nyilván a Facebook Marketplace-en keresztül, vagy a Facebook oldalakon keresztül is történnek értékesítések, és elindult a mobil internetnek a betiltása, egyelőre ideiglenesen, hol van, hol nincs, de ez is érinti az üzletet. Tehát nagyon sok embernek ez nem csak kényelmi funkció, hanem a gazdasági túlélésük is az internettől, a banki terminálok működésétől függ. Tehát a lakosság elkezdte saját bőrén érezni a háborúnak a problémáit. Közben a fronton nem történtek orosz sikerek, amire azt lehetett mondani, hogy hát igen, most még egy kicsit bírjatok ide, de haladunk, ahogy eddig, ami eddig is célja volt, azt teljesítjük, ez nincs meg. És harmadrészt viszont bejöttek a sikeres ukrán mélységi csapások, amelyek viszont létbizonytalanságot okoztak. Ha én azt látom, hogy a szomszéd házba egy drón csapódott be, akkor nem lehetek abban biztos, hogy ugye legközelebbi alkalommal...
iskolába.
Hát így van, meg hogy legközelebbi alkalommal nem az én házamba csapódik be az a drón. És ugye ez megint okozott egy olyan fordulatot, mert az eredeti kérdés arról szól, hogy az emberek megkérdőjelezik-e Putyin vezetési képességeit, hogy most megint van egy ilyen egy kifejezetten negatív percepció a saját gazdasági helyzetüket, a létbiztonságokat illetően, és nyilván nem mondom, hogy közvetlenül Putyint hibáztatják, de mégis a Putyin népszerűsége is elkezdett csökkenni, ő erre mindig érzékeny, és pont adás előtt olvastam egy friss Gallup felmérést Oroszországban, amely arról szól, hogy 20 éves mélypontra csökkent az oroszok ilyen pozitív gazdasági várakozását, tehát hogy mit várnak, mennyire bizakodnak a gazdasági helyzetben. És az emberek több mint 60%-a negatív, tehát nem optimistán, hanem pont negatívan viszonyul ahhoz, hogy milyen gazdasági kilátásaik vannak, ami a saját helyzetüket is takarja. Tehát most megint van egy olyan negatív hullám, amiben nehezen fog tudni megbirkózni az orosz állam, főleg ha további, tehát mert kénytelenek lesznek további negatív vagy népszerűtlen intézkedéseket bevezetni. Ugye nagyon úgy tűnik, hogy csökkent vagy folyamatosan csökken a behívottak száma, akiket ugye önként tudnak toborozni.
Akinek
fizetnek, hogy beálljon a hadseregbe, és nyilván ez is logikus, hát hogyha negatív a helyzet, hogyha azt érzik, hogy megállt a támadás, hogyha nincsenek orosz sikerek a fronton, akkor miért álljon be katonának, hiszen még inkább attól félhet, hogy életét veszítheti, és hogy a háború még nagyon sokáig elhúzódhat. És ugye pont az előző években volt egy olyan hullám, amikor többen jelentkeztek katonának, mert azt gondolták, hát mindjárt egyrészt az orosz sereg sikeres, vannak igen komoly eredmények.
Jó pénzt is adnak. Kibírom azt a két hónapot is.
Így van, és jött Donald Trump, és hogy azt gondolták, hogy hát Trump mindjárt véget vett a háborúnak, hát ez az életük legjobb döntése. Aláírják a szerződést, felveszik, hogy régiótól függő, de nem tudom, 12-3 millió forintnyi egyszeri kifizetést, beállnak a hadseregbe, mire kiképzik őket, mert lehet, hogy véget is ér a háború, és mehet haza.
Boldogod. És ez volt 5 éve.
És így van, és ugye ez ebből aztán, és ugye azóta is a fronton vannak, jobb esetben fronton vannak, rosszabb esetben már nem élnek, és akkor még sokkal könnyebben lehetett toborozni, most viszont sokkal nehezebb, tehát arra akartam rátérni, vagy utalni, hogy az egyébként is negatív helyzet valószínűleg megkövetel majd újabb negatív lépéseket, mert lehet, hogy megint hirdetnek egy újabb mozgósítást, hogyha fel kell tölteni a katonákat. Lehet, hogyha az orosz költségvetés, tehát hogyha a gazdasági helyzet romlik, az orosz költségvetésben kevesebb pénz folyik be, akkor nyilván arra lesznek, és közben a háború költségei nem csökkennek, tehát az orosz költségvetés 1/3 minden egyes évben a háborúra megy el. Tehát hogyha ez a folyamat folytatódik, akkor arra kénytelenek lesznek mondjuk a következő évtől még jobban ráterhelni a lakosságra a kiadásokat, valami különadót bevezetni, megsarcoltatni valahogy a nagyvállalatokat, és ami megint csak egy olyan spirál, ami megint csak hatása van a lakosság percepciójára.
Benderzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője, az Aréna vendége, amit most felvételről hallanak. Az ukrán társadalom, amely az orosztal ellentétben az első pillanattól a saját bőrén érzi a háborút, az hogy értékeli ezt a mostani fordulatot, vagy fordulatnak látszó eseménysort?
Hát nyilván, ami az egyik oldalon negatív, az a másik oldalon pozitív. Az ukrán társadalomban nagyon hiányzott ez a fajta pozitív kommunikáció, ami növeli a motivációt. Az elmúlt évek inkább a kudarcokról szóltak, ami egyrészt növelte a lakosság kompromisszumkészségét, hogy miről hajlandóak lemondani, és milyen megállapodás hajlandóak esetleg kötni. Talán itt az arénában is beszélgettünk tavaly arról, hogy sokkal többen fogadják el a békét, még olyan feltételekkel is, hogy Ukrajnának bizonyos területekről mondjuk le kell mondani. Ez nyilván egyenes következménye annak, hogy nem voltak jelentős ukrán sikerek. A Ukrajna az elmúlt években inkább a védekezésre szorult, nem tudott visszatámadni, és az ukrán vezetés szempontjából a stratégia nyilván arról szólt, hogy akár lokális kisebb sikerek is kellenek ahhoz, hogy a lakosságnak a motivációját fenntartsák. Ez szolgálta például a Kurszki betörés 2024. augusztusában. Amikor orosz területre törtek be, és hát meglepő módon fél éven keresztül tartotta magát az ukrán haderő. Stratégiai szempontból az nem biztos, hogy egy jó akció volt, hiszen a legjobban felszerelt, legjobban felkészült katonákat használták el egy olyan akcióra, ami
öngyilkos akció volt.
Hát nem volt öngyilkos akció, de nem arról szólt, hogy visszaszereznek ukrán területeket, hanem inkább arról szólt, hogy egyrészt a lakosságnak ezt a motivációját szerezzék vissza, másrészt pedig az oroszokat kényszerítsenek olyan tárgyalási pozícióba, hogy az Ukrajna azt tudja mondani, hogy jó, akkor mi lemondunk a Kurszki területekről, az oroszok pedig lemondanak, teszem azt, Luhanszki vagy Zaporizsi területekről, de nem jött be. Azóta viszont nem voltak ilyen pozitív fejlemények a Ukrajnában. A legpozitívabb, amire lehetett hivatkozni, hogy nem omlott össze az ukrán védelem, és mindig fent tudták tartani a védekezést a fronton, és ez most megváltozott.
Igen, de a Krímet az ukránok azért támadják, mert reálisnak gondolják a 2014 előtti állapotok visszaállítását, vagy itt, hogy visszaszerzik a Krímet, vagy azért, hogy fenntartsák a változatlan orosz követelésekkel szembeni változatlan ukrán álláspontot, ami úgy szólt, hogy a Krím a miénk.
Nem látom azt, hogy jelenlegi helyzetben hogyan lehet visszaszerezni katonailag Ukrajnának a Krím-félszigetet. Ugye a Krím-félsziget előtt még ott vannak olyan területek, ugye a Herszon és Zaporizsi területek, amelyeknek egy része orosz kontroll alatt van, és ezeknek a területeknek próbáltak 2023-ban nekifutni, ugye akkor is az volt az elképzelés, hogy ketté vágják az orosz kontrollt, és ellehetetlenítik az orosz utánpótlást, és akkor második vagy harmadik fázisban majd megtörténhet a Krím-félszigetnek a visszaszerzése, de ez akkor sem sikerült, és alig ha van esély arra, hogy ha akkor friss, felkészített ukrán erőkkel, nyugati haditechnika segítségével az nem jött össze, akkor ez most sem fog összejönni. Elaknásított területekről van szó, ahol az oroszok nagyon bevédekezték magukat. A Krím-félsziget elleni támadások, amelyeket most Ukrajna sikeresen folytat, ennek azt gondolom, hogy elsősorban olyan szerepe van, hogy az oroszokat a tárgyalásokra próbálják rábírni.
Ha nem lehet, hogy a terület a tietek se legyen, mert állandóan bombázni fogjuk?
Hát így van, azt demonstrálják, hogy képesek arra, hogy ugye, ahogy Kirilo Budanov, most ő az elnöki adminisztrációnak a vezetője, előtte a katonai hírszerzésnek volt a vezetője, úgy fogalmazott, hogy teszünk róla, hogy a Krím-félsziget sziget legyen, vagyis megpróbálják a krími félsziget minden ellátását ellehetetleníteni, a vízellátást, az élelmiszerellátást, az energetikai ellátást, és ez részben sikerült eddig. Tehát és ami talán stratégiai szempontból nem, de percepciós szempontból még fontosabb, ez a turisztikai vonal, hiszen a Krím félsziget az oroszok számára egy ilyen szimbolikus terület, tehát Vlagyimir Putyin népszerűségének az egyik emelkedése, vagy emelkedésének az oka pont a Krím-félsziget megszerzése volt 2014-ben, és hát éppen nyár van, az oroszok szeretnek a Krím-félszigeten nyaralni, és most viszont tömegesen menekülnek a félszigetről, mert nincs üzemanyag, tehát nem tudják megtankolni a kocsit. A boltban nagyon nehéz mindenféle termékekhez jutni, mert ellehetetlenült a logisztika, és emellett pedig ugye a logisztikai hát a termékeket jellemzően vagy vonaton, vagy kocsival, teherautóval kell eljuttatni, mivel nincs benzin. Ezt nem tudják megtenni. A szárazföldi folyósót, ami a Herszoni és Zaporizsi területeken keresztül megy, azt az ukrán drónok tűz alatt tartják. Csak április-május folyamán számítások szerint 500 teherautót lőttek ki, amelyek milyen ellátást szállítottak a Krími félszigetre. Szóval az orosz közösségi médiát elárasztották a mindenféle panaszok, hogy hát gyerekek itt lőnek bennünket, mintha ugye nem tudnák, hogy egyébként egy megtámadott ország megszállt területére mennének. Sőt, vannak olyan hangok is az orosz közösségi médiában, most pedig ilyet is olvasni. Inkább megint csak messzebbről kezdem. Az elmúlt években az orosz ilyen birodalmi büszkeségi retorika az arról szólt, hogy hát Ukrajna egyébként is elhanyagolta a Krími félszigetet, nem foglalkoztak vele, és Oroszország viszont a saját kezébe vette, és most felvirágoztatják, és milyen fantasztikus hely lett ez a Krími félsziget, és hogyha valaki a Krími félszigeten lakókat olvasta, akkor azt mondták, hogy hát fantasztikus életünk van, ami ott itt Oroszország van, minden fantasztikus. Na és most egy gyors váltás 2026-ra, most ha megnézzük azt, hogy a krími lakosok mit mondanak, ők azt mondják, hogy most a retorika megváltozott, ők most kevésbé büszkék arra, hogy Oroszország fennhatósága alatt vannak. Most az ottani retorika az nagyjából abban merül ki, hogy hát nekik nem tetszik az, hogy itt a fejük fölött az oroszok és az ukránok háborúznak, ők elsősorban krímiek, ők nem oroszok, nem ukránok, ők krímiek, őket mindig is a krími félszigetnek a boldogulása és a fejlődése foglalkoztatta, ők egyébként se akartak soha oroszok lenni, és őket nagyon zavarja ez az egész helyzet. Az orosz turisták pedig arról panaszkodnak, hogy hát 20 évvel azelőtt, amikor még ugye Ukrajnája volt a terület, akkor gond nélkül el tudtak menni a Krím-félszigetre nyaralni, minden olyan olcsó volt, minden volt a boltokban. Hát igen, nem volt olyan fejlett az infrastruktúra, de amikor határátkelőn keresztül mentek, akkor a határőr csak megnézte a papírjaikat, és tovább legyintette, vagy tovább intette őket. Most pedig, amikor bemennek a Krím-félszigetre, ami ugye közigazgatási szempontból orosz terület, tehát nem, elvileg nem mennek át a határon, tehát nincs határátkelő, mégis órákon keresztül állni kell, hogyha mondjuk a kocsival jönnek, de ha vonattal mennek, akkor is megállítják a vonatot, kipakoltatnak velük mindent, és több óráig tartó ellenőrzés következik, mert nyilván az orosz vezetés attól fél, hogy nehogy valami, nem tudom, merénylet legyen, és olyan...
Mint ahogy már volt.
Mint ahogy már volt, de hogy ez ugye nyilván befolyásolja az oroszok percepcióját arról, hogy hát akkor kérem szépen, itt 15-20 éve minden gördülékenyen zajlott, most pedig arra kényszerülünk, hogy hát egyébként is nehéz bejutni, nehéz kijutni, mert ki tudja, hogy nem zárják el, hogy a szárazföldi folyosó most ukrán tűz alatt van, ki tudja, hogyha bármi történik, a komp szolgáltatás jelenleg nem megy, mert az ukránok kilőtték, tehát jelenleg csak a Krími hídon lehet közlekedni, de ha bármi történik a Krími hídon, akkor nem tudnak kijutni. Egyébként pedig nincs üzemanyag, tehát még ez sem lehet, még abban sem lehetnek biztosak, hogy lesz üzemanyag a kocsiban, és nyilván ez egy nagyon más megközelítés, percepció, mint ami néhány évvel ezelőtt volt.
Szeptemberi választásokra hogyan készül Vlagyimir Putyin?
Parlamenti választások lesznek. Én azt gondoltam volna, egészen a most hétvégén lezajlott egységes Oroszország párt kongresszusáig, én azt gondoltam, hogy az orosz hivatalos retorika, az orosz politikai kampány nem a háborúra fog fókuszálni, mert az eddigi orosz stratégia arról szólt, hogy tartsuk távol a háborút a lakosságtól. Ez egy különleges katonai művelet, időben, térben, távol történik, nem érinti semmilyen formában, nem érinti az orosz lakosságot. Viszont nem így lett. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ennek a parlamenti választásnak a központi témája éppen a háború lett. És ennek valószínűleg az az elsőleges oka, hogy nincs egyetlen más üzenet, pozitív üzenet, amit sikeresen fel lehetett volna építeni a háború mellett. Tehát a gazdaság nem teljesít jól, a háborúban most problémák vannak, nincs olyan technológia eredmény, amire lehetne hivatkozni. Tehát nem tudnék elképzelni egy olyan kampánytémát, ami sikeresen felépíthető lett volna. Ellenben valószínűleg azzal próbálkoznak majd, hogy az orosz propaganda, az orosz kommunikáció eladja azt a narratívát, hogy itt Oroszország ősz ösztámadás alatt van, nem is Ukrajnával harcolnak, hanem a kollektív nyugattal, a NATO-val, és mindent mozgósítani kell ahhoz, hogy Oroszország túléljen.
Ezért, nagy honvédő háború.
Ugye ezek a párhuzamok a ugye májusi győzelem napokon már évek óta vannak. Nyilván ezt a cél szolgálja azt, hogy az ukránokat ilyen náci fasiszta rezsimként állítanak be, mert ugye ez egy párhuzam, hogy akkor a náci Németország, amelyel szemben Oroszország a II. Világháborúban, a nagy honvédő háborúban harcolt, és most pedig ez az Ukrajna, ami valójában hát nem is Ukrajna, mert megint csak nehéz eladni azt, hogy hát igazából ők a szláv testvéreik, és hogy miért harcolnak velük szemben. Nem, ő ez a Ukrajna csak proxy, és valójában a gonosz kollektív nyugattal harcolnak. És ez az a retorika, ez az a narratíva, amit kvázi ilyen pozitív üzenetként el tudnak adni. Be kell állni a Putyin mögé, be kell állni az egységes Oroszország párt támogatására, mert csak ezt tudja megmenteni Oroszországot a széteséstől, mert különben, ha nincs Putyin, akkor Oroszországot darabokra fogják szétszedni. És ugye pont ezt szolgálja az is, ezt a retorikát, hogy most közel 20 év után most először kötik össze az egységes Oroszország pártot, a kormánypártot Vlagyimir Putyin személyével. Tehát utoljára 2007-ben volt olyan politikai kampány, ahol a párt Vlagyimir Putyin nevével kampányolt. És most a jelek szerint ez közel 20 év után újra egy ilyen kampány lesz.
Nem fogja a párt lehúzni magához Vlagyimir Putyin. Tehát Vlagyimir Putyin népszerű volt a párt, nem így mindig van. Volt népszerű.
Így van, pont azért tartott eddig távolságot Vlagyimir Putyin az egységes Oroszországtól, mert a negatív trendeket, fejleményeket felszívta magába a párt, Putyin pedig mindig távolságot tudott.
A jó király, vannak hibák, de nem ő tehet róla.
Így van, nem ő tehet róla, hát a miniszterelnök, vagy az egyes miniszterek, ugye voltak, eleve nagyon negatív volt, egy ideig, főleg a 2010-es években Navalnyinak köszönhetően nagyon negatív lett a pártnak a megítélése. Navalnyinak volt az a szlogénje, ő vitte be a köztudatba, hogy egységes Oroszország, a tolvajok és ügyeskedőknek a pártja, és egy ilyen, ugye az egységes Oroszországnak egy ilyen orosz trikoloros medve a szimbóluma, és ott pedig egy ilyen fejkendővel lévő maci volt, aki éppen egy pénzes zsákot visz a szájában. És ez nagyon sikeres kampány volt, az oroszok a korrupciót nevezték meg a legnegatívabb dolognak, amit az egységes Oroszországgal asszociálnak, és a párnak a megítélése nagyon-nagyon beesett, és közben pedig Putyiné magasan maradt, és Putyin szándékosan tartott távolságot a pártól. De az, hogy most mégis a párt Putyinnal fog kampányolni, valószínűleg az az oka, hogy annyira alacsony a pártnak a megítélése, a Putyinnak viszont még mindig magas, hogy a jó választási eredmény érdekében ezt a lépést megteszik. Hozzáteszem, hogy valódi verseny azért nem várható a választásokon. Tehát tovább a rendszerpártok fognak indulni, tehát a kommunisták, a liberális demokraták, az úgynevezett igazságos Oroszország párt, és van egy Novaja Ljudi nevű formációk, 2021-ben indultak először, de megint csak Kreml egyik politikai projektje, amely a fiatalokat célozza meg. Alapvetően az volt eddig a stratégia, hogy a szavazatok 55-60%-át kapja meg a kormánypárt, és a rendszerpártok között oszoljon meg a többi szavazat. Valószínűleg most is ez lesz, de ha a párt nem kapcsolódik össze Putyinnal, akkor lehet, hogy ezt 50%-os sem érték volna el. És ezért a szlogen, amit bemutattak a pártkongresszuson, az lesz, hogy a minimum értékünk za Putyina, az a Putyinért, és az A az latin betűvel van, ugye a háborúnak a Z betűzet, a háborúnak az egyik szimbóluma lett. Za Putyin, a Putyinért, ez a mi alapvető értékünk, hogy valami
ilyesmi. Tehát valami azt akarják mondani, hogy a legkevesebb, ami kell egy háború megnyeréséhez, az Vlagyimir Putyin? Tehát valami ilyesmit?
Hogy álljunk be Putyin mögé, mert nem tehetünk már gyakorlatilag, szerintem ez az üzenet. És ugye az is érdekes, hogy az A Putyin és az, ugye behozzák ezt a háborús szimbolikát, mert ezzel nem csak Putyint hozzá kapcsolatba a párttal, hanem gyakorlatilag a háborút is behúz. Tehát, hogy itt a háború egyelő egységes Oroszország. Egyébként ez visszaüthet. Tehát, hogyha lesznek világos háborús kudarcok, ha nem sikerül eredményeket demonstrálni, akkor ez az egész az le is húzza az egységes Oroszországot is, Vlagyimir Putyint is, mert ha ennyire direktben építenek a háborús retorikára, és ugye ez is érdekes, hogy az elején egyértelműen próbálták kerülni a háború szót. Tehát önmagában, hogy valaki kiállt tüntetni, és annyit írt rá, hogy a plakátjára, hogy béke, már bevitték a rendőrösre, vagy ha valaki háborút emlegetett a sajtóban, tehát hivatalos sajtótermék, akkor annak valamilyen eljárás lehetett az eredménye, és most meg Putyin is használja a háború szót. Tehát most már annyira se ügyelnek, hogy ezt a különleges katonai műveletnek az illúzióját fenntartsák, és egyre többször beszélnek közvetlenül háborúról. Hát nyilván nehéz fenntartani ezt a távolságot, miközben orosz drónok támadják az orosz fővárost, vagy akár Szentpétervárat. Tehát amikor Szentpétervárra megrendezték június elején a gazdasági fórumot, 16 kilométerre a rendezési helyszíntől ukrán drónok csapódtak az egyik energetikai célpontban.
Az oroszok, akik azért szokták járni a világot, és nem csak a volt szocialista országokat, hanem mindenhova máshova eljutnak, már a középosztály is, azok elhiszik ezt a támadás előtt állunk, és a világ ellenünk van narratívát? Mert addig ezt könnyű mondani, még nem lehet utazni.
Szerintem azok az oroszok, akik eleve kritikusak voltak, a nagy részük vagy elhagyta az országot. Ugye említettem, hogy legalább 600, de inkább 1 millió ember már elhagyta az országot. Nyilván sokan nem, de ők azok, akik, tehát ez a kritikus réteg, ez szerintem leginkább azokban nyilvánul meg. Inkább úgy fogalmazok, hogy egészen tavaly nyárig úgy lehetett a legjobban mérni azt a réteget, akik kritikusak Putyinnal szemben és háborúval szemben, akik használják a VPN-t Oroszországban, mert egészen tavaly nyárig ahhoz, hogy valaki mondjuk független híreket olvasson, vagy közösségi médiát olvasson, ahhoz csak VPN-en keresztül tudta megtenni.
De közvetlen elérése nem lehetett.
Így van, tehát ugye ezek oroszok be vannak tiltva, tehát nyilván Facebook, Instagram, ezek nincsen. YouTube-ot betiltották 2024-ben, de 2022 tehát a háború első napjaiban, tehát február végén, majd márciusban pedig minden független orosz médiát külföldi ügynöknek minősítették, majd nem kívánatos szereplőnek, majd be is tiltották Oroszország területén, és nem csak az oroszokat, hanem a BBC, Deutsche Welle, és gyakorlatilag mindenkit, aki mást publikált, mint amit az orosz hivatalos. Ugye erre vannak olyan büntető rendeletek is, amelyek arról szólnak, hogy valaki olyan információt oszt meg, ami úgymond a megfelelő szót keresem, az orosz hadsereget de honestálja.
Rossz színben tünteti
föl. Így van. Úgynevezett valótlanságot állít az orosz. Csak ugye, hogy mi a valótlanság, azt ők határozzák meg. Ugye akár 5-7 év börtönt is kaphat ezekért a megosztásokért. Szóval a lényeg, hogy ilyen független az orosz hivatalos vonaltól eltérő sajtótermékeket, híreket csak úgy lehet olvasni egy idő után Oroszországon, hogyha valaki VPN-t használt. És ez a VPN használatnak az aránya az orosz lakosság körében 18-20%-ot ért el tavaly nyáron. Szóval onnan lehetett látni pontosan, hogy ez az a réteg, amely kritikus Vlagyimir Putyinnal szemben, és egyébként sem támogatja az orosz rendszert. Nyilván voltak mások is, akik kritikusak, de sokkal kevésbé voltak hallandóak ezt felvállalni. És azért mondtam egyértelműen ezt a tavaly, azért gondolkodtam el, hogy mert ugye akik most VPN-t használnak, ők nem biztos, hogy kritikusak, mert azóta a kormány tovább korlátozta a különböző szolgáltatásoknak a hozzáférését. Tavaly augusztus óta korlátozták a WhatsAppot, korlátozták a Signal már korábban be volt írva, tehát számos üzenetküldő alkalmazásnak a hozzáférését, előbb a videóhívást, majd a hanghívást, majd a szöveges üzeneteket is korlátozták, majd a Telegram, ugye Oroszországban legnépszerűbb ilyen üzenetküldő alkalmazás a Telegram, és hírfogyasztó, tehát Telegram csoportok révén híreket is fogyasztottak rajta keresztül, a Telegramot is betiltották, és azóta a VPN használat Oroszországban így emelkedett, és nem azért, mert kifejezetten, nem tudom, ellenzik Vlagyimir Putyin tevékenységét, vagy szembeszállnának az orosz hatalommal, hanem azért, mert nincs más, és ők kommunikálni akarnak, vagy üzleti tevékenységet folytatni, és ha annak az az ára, hogy hát föltesznek egy, vagy akár fizetnek egy VPN szolgáltatásért, de akkor továbbra is tudnak kommunikálni egymással, mondjuk egy Telegramon keresztül, vagy tudnak YouTube videót nézni, akkor megteszik ezt. És azóta, most nem néztem a legfrissebb statisztikákat, de legalább megduplázódott azoknak az aránya, akik VPN-t használnak Oroszországban.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.
A levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, amíg ölelésünkbe bele engedted magad. A kezed és nem vagy már önmagad. Nézem, hogy a feledés sodrása elragad. Tényleg csak egy kép volt, vagy csak egy mozdulat, ami merülésünkből feljövve megmaradt. Nyitott ablakon át tücsök ciripelé. Csak egy
megengedted magad. Hullámzik a levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, ami ölelésünkbe bele engedted magad.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.